A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Utcák, Terek, Ebek című műsor, amelyben a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkáját mutatjuk be. Stefán Kornélia vagyok, a mai beszélgető partnerem pedig Martintka Csilla, a Rendészeti Igazgatóság Szolgálati Igazgatási és Ügyviteli Osztályának csoportvezetője és osztályvezető helyettese. Szervusz Csilla!
Szia, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek téged is, szia!
Mivel ugye régóta kollégák vagyunk, és régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk a műsorban is. A mai témánk ugye ennek az osztálynak a munkája lenne, amelyet, hogyha nagyon távolról próbálnék megközelíteni, akkor talán úgy lehetne elmondani, hogy a közterület felügyelők munkája nem ér véget akkor, amikor az utcán valamilyen szabálysértést észlelnek, és ott intézkednek a helyszínen, hanem ez a munka utána folytatódik, és utóélete van. Mesél nekünk erről egy kicsit?
Igen, hát nem is akármilyen utóélete. Eljárás jogilag egyébként minden akkor kezdődik, amikor a felügyelő megtette az intézkedését, de nyilván utána vannak ennek a folyamatnak ügyviteli szempontú részei is. Maga a csoport, az ügyviteli csoport az osztályon belül pontosan ezeknek a felügyelő intézkedéseknek a feldolgozásával foglalkozik, ami a központi nyilvántartásokba rögzítéstől kezdődően végigfuttatja a folyamatot a különböző eljárások kezdeményezéséig. A csoport látja el az ügyfelekkel történő levelezést, tehát a kérelmek hozzánk futnak be a felügyelő intézkedésekkel kapcsolatban, és hatósági megkeresésekre is mi válaszolunk.
Milyen esetekről beszélhetünk konkrétan? Tehát milyen esetekben intézkedhet a felügyelő, milyen intézkedéseket tehet meg?
Hát eléggé sok rétű a közterületfelügyelőnek a feladatköre és hatásköre. Talán amiből legtöbb van is az állampolgárok is ezzel találkozhatnak leginkább, azok a közlekedési típusú jogsértéssel összefüggő felügyelői intézkedések. Például a helyszíni bírságok kiszabása, távolléti helyszíni bírságok kiszabása, illetve nyilván a kerékbilincselési tevékenység vagy a gépjárművek elszállítása, ez az, amivel szerintem az állampolgárok inkább találkozhatnak. De a felügyelők ugyanúgy jogosultak közterület használat ellenőrzésére, de például bírságot szabhatnak ki jogosulatlan közterület értékesítés miatt, tehát rengetegféle olyan jogsértő cselekmény van, aminek az ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatban hatáskörrel rendelkezünk.
És akkor ez valamennyi ügy végeredményben ennél a csoportnál fog kikötni.
Pontosan.
Lehet valamilyen statisztikát arról mondani, hogy melyik típusú ügyből van a legtöbb?
Mindenképpen ezek a közlekedési típusúak viszik el a nagy részét. Én azt mondanám, hogy kb. 65-70%-ban. Éves szinten kb. 20 ezer felügyelői intézkedés van, ami a csoportnál összpontosul. Némelyikkel kevesebb a dolog, hiszen természetéből fakadóan átfut a rendszeren eljárásjogilag, de nyilván vannak olyanok, amivel a csoport ügyintézőinek azért sokkal többet kell foglalkoznia, úgyhogy egy-egy ügy kezelése azért eltérő idősávban mozog.
Konkrétan milyen ügyekre kell gondolni például a közlekedési szabályszegéseknél? Mik azok a konkrét esetek, amik például előfordulnak?
Nagyon jó, hogy ezt a szabályszegés szót használtad, mert itt rögtön ketté lehet bontani fogalmilag azt, hogy mik is azok a közlekedési típusú jogsértések, amiben a felügyelő intézkedni jogosult. Ugye meg kell különböztetni a szabálysértési törvény alapján a szabálysértéseket, illetve a közúti közlekedési törvény alapján a szabályszegéseket. Ez igazából a bírságnak a típusát határozza meg, és később nyilván eljárásjogi szempontból is jelentősége van. Szabálysértési helyszíni bírságot szabhat ki a felügyelő klasszikusan a megállási és várakozási tilalom megszegőivel szemben, tehát amiket látunk a közúti jelzőtáblák, ugye megállni tilos, várakozni tilos, azért a gépjárművezetők ezzel gyakran találkoznak. A másik kategória pedig az úgynevezett szabályszegés, ami igazából a behajtási tilalomnak, kötelező haladási iránynak a megsértőivel szemben állapít meg szankciókat, ezeket közigazgatási bírságoknak hívjuk. Eljárásjogilag a kettő elválik, de alapvetően ez a két törvény határozza meg az ilyen közlekedési típusú jogsértéseket.
És mi a menete ennek? Tehát amikor például egy felügyelő valamilyen ügyet észlel, ugye ott vagy hoz a helyszínen valamilyen döntést, vagy csak bekerül ide az ügy, gondolom fényképfelvételek is készülnek. Itt igen. Aztán hogy folytatódik ennek az ügynek a sorsa?
Ez fontos hangsúlyozni, hogy a felügyelő ott a helyszínen intézkedik, tehát ott, hogyha ő észlelt valamilyen típusú jogsértést, akkor a hatáskörébe tartozó intézkedést a helyszínen megteszi. Miután hozzánk bekerül az ügy, az ügyviteli folyamatok lényegében azt jelentik, hogyha mondjuk egy bírság kiszabása esetén nem történik meg a befizetés, akkor a csoport az, aki továbbítja az adott ügyet az eljáró hatóság felé. Ez többféle hatóság lehet, és többféle eljárás lehet attól függően, hogy az ügy éppen mit akar. Helyszíni bírság esetén, amikor a felügyelő találkozik a gépjárművezetővel, ebben az esetben ugye a helyszínen, akkor ott egy jogerős döntés születik. Ennek vannak objektív feltételei, tehát el kell fogadnia nyilván a gépjárművezetőnek, hogy itt egy bírságkiszabás történt. Ebben az esetben például szabálysértés esetén végrehajtási eljárást kezdeményezünk, ami a klasszikus értelemben vett végrehajtási eljárás, ennek is több szakasza van. Ezt lehet közmunkával ledolgozni, például, ami egy fontos információ, mert a másik esetben, amikor közigazgatási bírságot szab ki a felügyelő, akkor ott nem lehet közmunkával megváltani a kiszabott bírságot, hanem adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és a lakhely szerinti adóhatóság lesz az illetékes a további eljárásra.
Még a bírságokra majd egy kicsit visszatérünk, előtte viszont szusszanunk egyet és zenélünk.
Az Életrádiója. T-Rádió.
Folytatjuk az Utcák, terek, ebek című műsorunkat. Martinka Csilla a vendégem, a Rendészeti Igazgatóság Szolgálati Igazgatási és Ügyviteli Osztályának csoportvezetője. És hát a bírságoknál hagytuk abba a beszélgetést. És valahogy nem tudom, hogy el tudjuk-e a hallgatóknak magyarázni és megkülönböztetni, hogy mi a különbség a helyszíni bírság, a pénzbírság, a közigazgatási bírság között, és hogy milyen különbségek vannak ebben, akár a összegében, akár utóéletében.
Alapvetően a helyszíni bírsága az, amit ugye az eljáróhatóság tagjai ott a helyszínen kiszabnak. Ez az általános elnevezése annak is, amit mondjuk a közszeretfelügyelő ugye intézkedés közben kiszab. Viszont a jogszabályok pénzbírságot is, mint kategóriát is említenek. A pénzbírság kiszabására kizárólag akkor van lehetőség, hogyha egy hatóság egy konkrét értelemben vett hatósági eljárást folytat le, tehát bizonyítási eljárást például, aminek a végén ő határozatában rendelkezik az adott szankcióról. Ugye ez klasszikus értelemben a szabálysértési hatóságoknak a hatásköre, például a kormányhivataloknak vagy a rendőrségnek, tehát a közterületfelügyelő kizárólag helyszíni bírságot szab ki. A tételeket és összegeket tekintve is van változás. A helyszíni bírság összege azoknál az eseteknél, amikor a jogalkotó ezt úgymond fix bírságként határozza meg, általában fele a hatóság által kiszabott pénzbírság összegének, tehát ilyen szempontból is van eltérés a kettő között. És talán amiről még nem beszéltünk, de érdemes lehet róla megemlékezni, hogy a közterületfelügyelőnek joga van, vagy hát hatásköre van a gépjárművezető távollétében is kiszabni a bírságot. Ugye ezzel is találkozhat a gépjárművezető, amikor visszaérkezve a gépjárműhöz ott van a szélvédőn egy erről szóló tájékoztató. Ilyenkor minden esetben megkezdődik a kommunikáció a gépjárműzemben tartójával, tehát nem elég az a tájékoztató, ami a szélvédőn van, hiszen ettől még nem lesz jogerős egy intézkedés. Ebben az esetben fizetési felszólító levél kiküldésére kerül sor, és minden eljárási cselekmény ezután kezdődik meg.
És ugye ez a tájékoztató nem összetévesztendő az úgynevezett Mikulás csomagokkal, hiszen az teljesen más.
Az teljesen más, pontosan.
Tehát az csak a parkolások, és itt pedig konkrétan ezekről, amikről korábban beszéltünk, a szabályszegések, szabálysértések fordulhatnak
igen,
elő.
Igen.
Van-e lehetőség méltányosságra, vagy bármilyen kedvezmény megítélésére, hogyha valakit így úgymond rajta kaptak valamilyen szabálysértésen vagy szegésen?
Ennek az első köre szerintem abban ragadható meg, hogy mivel a felügyelő ott van a helyszínen, és adott esetben találkozik a gépjárművezetővel, és nem olyan bírságról van szó, amit jogszabály fix összegben állapít meg, akkor a felügyelőnek van mérlegelési joga az intézkedését tekintve is. Tehát akár figyelmeztetésben is részesítheti a gépjárművezetőt, de ha bírságot szab ki, akkor is megvan szabva egy tólig határ. Miután már befejezettnek tekintünk egy felügyelői intézkedést, és bekerül ugye a csoporthoz az ügyviteli feldolgozásra, és ide érkezik valami olyan jellegű kérelem, ami akár méltányosságra, akár részletfizetésre vonatkozik, annak engedélyezésére sajnos nem terjed ki a rendészeti igazgatóság hatásköre. Az a tevékenység, ami ebben a kvázi hatósági tevékenységben nyilvánul meg, az ott a helyszíni intézkedés. Tehát a kérelem ilyen szempontból akkor elbírálható, hogyha az az intézkedés jogszerűségét érinti. Ilyenkor a kollégák megnézik a dokumentációt, amire utaltál az előbb, például a fényképfelvételeket, amiket a közterületfelügyelők készítenek intézkedés közben, és azt vizsgálják, hogy jogszerű volt-e. Amennyiben jogszerű volt, akkor sajnos az eljárási határidők betartásával nem lehet engedélyezni semmiféle részletfizetést vagy méltányosságot.
És az intézkedés jogszerűsége alatt mit értünk? Tehát mi történhet, ami miatt mondjuk nem volt jogszerű egy intézkedés?
Hát ennek rengetegféle, a gyakorlatban rengetegféle megnyilvánulási formája van. Lehet például olyan eset, amikor egy kijelölt mozgáskorlátozottak részére kijelölt kizárólagos várakozóhely a kiegészítő tábla alapján mondjuk kétszeres kizárólagos várakozó helyet biztosít, és a fénykép felvételeken az látszik, hogy a felügyelő intézkedése a negyedik parkolóhelyen álló gépjárműre vonatkozott. Ebben az esetben nyilván ő nem követte el azt a várakozási tilalmat, amit a tábla ugyan jelez, csak a hatálya már arra a területre nem terjed ki.
És mi történik azokkal a kiszabott bírságokkal, amiket nem fizetnek be az ügyfelek?
A be nem fizetése a bírságoknak szintén attól függ, hogy milyen típusú intézkedésről van szó. Amikor helyszíni bírságról van szó, tehát egy jogerős döntésről, akkor van az, amit az előbb említettem, hogy végrehajtási eljárás vagy behajtási eljárás indul. Hogyha a gépjárművezető távollétében szabta ki a felügyelő a bírságot, és nem kerül befizetésre, akkor ott egy új eljárás indul meg, amit mi az adott eljáróhatóságnál kezdeményezünk. Közlekedési típusúaknál ez a hatóság a rendőrség, tehát hogyha a távolléti helyszíni bírságot nem fizeti valaki be, akkor szabálysértési eljárás, vagy pedig közigazgatási eljárás indul a rendőrségnél, és ő ott már, mint hatóság, az ügyfelet nyilatkoztatja, bizonyítási eljárást folytat le, és egy teljesen más szankciót állapít meg a végén. Viszont abban az esetben, hogyha a pénzbírság kiszabása mellett dönt, akkor az úgynevezett fixbírságos ügyeknél a meghatározott tételű összeget köteles kiszabni. Ebben vannak nagyon kirívóan magas tételek, tehát például a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhelyen történő jogosulatlan parkolás miatt már a helyszíni bírság összege is 50 ezer forint, a pénzbírság összege pedig, amennyiben a hatóság pénzbírságot szab ki, 100 ezer forint, ami eléggé magas tétel.
És mennyire jellemző, hogy nem fizetik be a bírságokat, tehát arányaiban mennyi ügy kerül utána tovább mondjuk a rendőrségre?
Hát a 2016-os évi statisztikákból tudok nyilatkozni, én úgy gondolom, hogy ilyen 70-73%-os a befizetési hajlandóság, és nagyon sok olyan eset fordul elő, amikor az ügyfél a velünk való levelezés hatására, mondjuk a fényképfelvételekbe való betekintés hatására dönt úgy, hogy végül befizeti a bírságot. Sok esetben az jelenti az igazi tényezőt, hogy a kommunikáció megtörténik az ügyfél és közöttünk.
És hol lehet elérni az ügyviteli csoportot, hogyha tehát valaki kap egy ilyen értesítést, ugye, hogy neki fizetnie kellene, de szeretné ő például ezeket az ominózus fényképeket megnézni, akkor hogy mit tud tenni?
Van egy olyan ügyfélszolgálati lehetőség, ahol telefonon várjuk az állampolgári bejelentéseket, illetve a konkrét ügyhöz kapcsolódó kérdéseket, amit a kollégák megválaszolnak, de alapvetően a kommunikáció írásban történik. Az ügyfél, amit kap levelet, illetve magán a nyomtatványon, amit átad neki a közterületfelügyelő, van egy olyan központi e-mail cím, ahova várjuk ezeket a kérelmeket, és nyilván meg is válaszoljuk. Szükség esetén egyeztetünk továbbiakról, és a fényképfelvételeket egyébként személyesen is meg lehet tekinteni. A rendészeti igazgatóság címén pedig nyilván a postai úton is kivitelezhető ez a kommunikáció.
Akkor lezárásképpen még csak annyit a csoportról egy kicsit, hogyha elárulnál, mert ugye említetted, hogy azért nagyon jelentős számú ügy van, amivel nekik dolgozniuk kell, hogy hányan vannak, és esetleg milyen programok, vagy bármi, ami segítségükre lehet ennek a nagy számú ügynek a feldolgozásában.
Igen, hát ma alapvetően maga az osztálynak csak egy része ugye az ügyviteli csoport. Az ügyviteli csoporton belül 14-en vagyunk, akik ezt a teljes folyamatot ellátják. Az intézkedéseknek a nyomon követhetősége érdekében van egy olyan belső nyilvántartási rendszerünk, amiben minden érintett kollega látja az adott ügynek a tulajdonságait, és ez alapján történik az ügyfeldolgozás. Tehát azt tudom mondani, hogy egy része automatizált és informatikai rendszerek által támogatott tevékenység, de pontosan amire utaltam, az intézkedés jogszerűségének a kivizsgálása, illetve az ügyfelekkel történő egyedi kapcsolattartás az nyilván nem illeszthető be ebbe az automatizált folyamatban, úgyhogy egyedileg foglalkozunk minden ilyen kérelemmel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Martinka Csillának, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, Stefán Kornélia voltam, ez volt az Utcák, Terek, Ebek című műsor, technikai munkatársam Zentai László volt. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
T-Rádió. A T-Rádiót.